Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké, amen. Hát, nagy böjt közepén járunk. A kérdés az, hogy böjtölünk-e. Hajdanában a 40 napot valóban 40 napos böjtnek nevezték. Aztán, ahogyan a könyvekben is olvastam, a böjtölés egyre enyhébb lett, egyre enyhébb. Aztán ma már szinte mondhatni, hogy alig is böjtölünk. Mondjuk, hogy nagy böjt van, és hát sokak számára legfeljebb a hanvazó szerda meg a nagypéntek, amikor igazán a szó teljes értelmében böjtölnek. Hát jó esetben megtartják a nagybőjti péntekeket, hogy hús nem esznek, de hát a mennyiségben nem igen szokott változni semmi. Márpedig mindenféle ilyen életmód vezetési tanács azt mondja, hogy jó, hogyha az ember böjtöl, mert részben méregteleníti a testét, mert részben hozzásegít ahhoz, hogy ne legyünk túlsúlyosak, stb. Stb. Na de hát a mi szempontunk egyáltalán nem az. A mi szempontunk a böjtölésnél éppen maga az Úristen. Jézus Krisztus fájdalmait, szenvedését, kínjait próbáljuk, mint egy magunkban elmélyíteni a böjtel, vagyis a böjt az mindig rosszul esik az embernek, akkor böjt. Na még egy nagyon fontos dolog van, hogy igazándiból akkor lenne böjt a böjt, ha amit nem eszünk meg magunk, odaadhatnánk másoknak. Na, hát az a városi létben igen nehéz, mert az utcán könyörgők részben nem is fogadnak el, ha kenyeret vagy kiflit akar az ember nekik adni, még jó, ha földre nem dobják, csak a pénz a megfelelő, és ezzel mutatják, hogy nem is maguknak kéregetnek, hanem sokkal inkább valamiféle üzleti vállalkozás részeseként. Faluhelyen annak idején ez mindig jó volt, mert volt a falunak egy vagy két koldusa, akiket meg lehetett hívni ebédre, vagy a maradékot oda lehetett, hát tisztes módon oda lehetett adni nekik, és akkor valóban az ember azt adta, amit a szájától megvont. Az volt az igazi böjt. Hát manapság én nem tudom, hogy így igazi böjtöt városban lehet-e végezni, hiszen végül is a pénzből nem azt szoktuk odaadni, amiből vásárolni akarunk, hanem ami még van mellette, abból adakozunk. De azért igazán böjtölhetünk azzal is, hogyha nem pusztán az élelemre gondolunk, hanem például az időre, vagy például a másik meghallgatására. Ez megint csak időkérdése, hogy hajlandó vagyok egyszer az életben a nagybőjt idején végighallgatni a másik panaszát, és nem mindjárt bele csapni a dolgok közepébe, hogy én ezt nem így gondolom, hanem emígy meg amúgy. Másik pedig, hogyha az ember lemond az utolsó szóról, megint csak ez egy elég kellemetlen böjtölés, megint csak a nyelvünket böjtölhetjük. De idővel böjtölhetünk úgy is, hogy az ember a nagybőjt idején tart arra igényt, hogy idejéből az Úristennek adjon. Például, ha valaki minden nap elimádkozza a keresztutat. Nagyon bölcsnek tartom, és nagyon helyen, rendjén valónak, meg még egyéb kegyelmeket is fog kapni éppen a keresztút elimádkozásával, bár csak a közösségi keresztút jár teljes búcsú elnyerésének lehetőségével, azért nyilvánvaló, hogy a részleges búcsúkat sem kell megvetnünk, mert hiszen az is könyörület, főképpen, hogyha a tisztító tűzben szenvedőkért ajánljuk fel az imádságunk érdemeit. Tessék szíves lenni ezt tehát a nagybőjt folyamán gyakorolni. Az irgalmasság lelki cselekedete, hogyha a tisztító tűzben szenvedőkért bármiféle könyörgést, vagy például a keresztútnak, vagy más imádságunknak, szentséglátogatásnak, vagy szentségimádásnak az érdemeit fölajánljuk. Nagy jót teszünk, és azt meg nem is tudjuk meghatározni, hogy mennyi jóban részesülünk, mert ha valaki nyilván megszabadul a büntetés helyéből, vagy a vezeklés helyéből, az meg fogja ezt nekünk hálálni. Na, hogy ilyen lelkülettel vegyük a nagybő további idejét, és valóban bőjtölés legyen ez számunkra, de az Úr Jézussal való egyesülés is, ezért mondjuk el a bevezető imádságunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Akkor pedig nézzük ismétlésként, miről beszéltünk egy hete. A különféle szellemi tevékenységek alapján következtetnünk kell, és lehet arra, hogy ennek valami biztos alapja van az emberben, ezt pedig úgy nevezzük, hogy lélek, tehát, hogy van lélek. Az, hogy mi a lélek, az persze természetesen nem tudjuk meghatározni. Ennyit tudunk róla mondani, hogy egy szellemi önálló valóság a lélek. De ez sem egészen igaz, mert az, hogy önálló, az jelenti, hogy egyedi, de ugyanakkor mégiscsak hozzá vagyunk kötve a testhez, az ember test és lélek egysége. Tehát nem kószálnak a világban mindenféle elszabadult lelkek, vagy éppen a meghalt embereknek a lelkei. Erről majd még a végén fogok szólni. Tehát úgy nincs emberi lélek, amihez ne tartozna a test. Persze itt aztán vannak titkok az ember számára. Tehát ebből a szempontból mégsem egészen önálló, mert testhez kötött. Hát ezért lesz majd föltámadás. A gondolat vagy az akarás nem objektív valóság, nincs önálló létük. Ezért rászorulnak olyan alapra, ami viszont rendelkezik önálló létezéssel. Hozzátartoznak akcidensként, járulékként, vagyis a lélek gondolkodik, és a lélek akar. Mivel nem anyagi, ezért nem tudjuk pontosan meghatározni, de vizsgálgatni sem nagyon. Hát van ugyan a lélektudomány, a pszichológia, de hát én nem tudom, hogy azoknak az eredményei vajon mindent felölelnek-e, ami a lélekkel kapcsolatos. Oktalan az az állítás, amelyik úgy tartja, hogy lélek nincs is, csak tudat tevékenységek vannak. Tevékenység ugyanis nincs tevékenykedő nélkül. Hát hogy néz az ki, hogy szépen emelkedik a fal, csak nincs hozzá kőműves. Ilyen nincs a világon. Ha nem gépesítve van, akkor hogy úgy mondjam, kézműves fal emelkedik, de mindig kell valaki, aki emeli. Ez a tevékenykedő azonban megmutatkozik olyan módon is, hogy felmérhető a tevékenysége által. Azt is mondhatjuk róla, hogy nem mindig tudjuk megállapítani azt sem, hogy tevékenykedik-e vagy sem, mert hiszen vannak most már, és ezzel is foglalkozik a pszichológia, vannak álmok, meg megérzések, ilyen távolbalátás és egyebek parapszichológiai jelenségek, amikkel nemigen tudunk boldogulni. Hát, kérem szépen, nem csak a nő lelke titok, hanem az ember lelke titok előttünk, mindent kikutatni nem vagyunk képesek. Ugyanakkor a tudattevékenységek mindig az énünkre támaszkodnak, tehát ezek mindig személye, én akarok, én mondom ezt. Hát tessék csak belegondolni, politikusok mindig ezt mondják, hogy szerintem így, meg szerintem úgy, ez mindig annyit jelent, hogy az ő énjük az, ami most éppen működik. Az anyagelvűség, vagyis a materializmus ezeket a tevékenységeket az anyaghoz köti, mondván, hogy az agyvelő az olyan finom rendszerezettségű, meg olyan mikroelektromos dolgok játszódnak le benne, hogy az maga a gondolkodás, és az maga a tevékenység. Na hát, van benne sok igazság, mert hiszen az ember lelke eszköz nélkül nem tud működni. De ugyanakkor ez az összefüggés egyáltalán nem oksági jellegű, hanem csak eszköz jellegű, vagyis nem az agy gondolkodik, hanem az én gondolkodik az aggyal. Az agy nem önálló, hanem a lélek használja föl eszközként. Ez mutatja, hogy az ember test és lélek egysége, és ezen nem is tudunk változtatni, meg nem is kell. Jól meg vagyunk teremtve. Az emberi működésnek azonban csak feltétele, nem pedig oka az emberi test. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a rádióért áldozatokat hoznak, és adományaikkal segítik a működésünket. Az imádságot is hasonlóképpen köszönjük, a segítségnek másik módja az imádság. Ami az anyagiakat illeti, hát kérem szépen, jó lenne, hogyha Nyuszi elvinné magával a fölhalmozott adósságot, mert igaz, sok mindenben fejlődött a Mária Rádió, de mindez pénzbe is került. Tehát azok az adományok, amelyeket tetszenek küldeni a Mária Rádió számára, azok jól fölhasználható dolgok, mert hiszen műszakilag rendben kell tartani a rádiót, hogy egyáltalán a hangunk eljusson a hallgatókhoz. Köszönjük az adományokat, és bizalommal mondom, továbbra is kérjük szépen azokat, mert ugyan fejlesztettünk, de azért azt nem sikerült elérnünk, hogy a negatív fázisból kijöjjünk, úgyhogy még mindig tartozásaink vannak. Tisztelettel kérjük, hogy akinek van módja, lepjen meg bennünket húsvéti adománnyal, hogy végre már ilyen lelki terhek nélkül tudjon a Mária Rádió működni. De az imádságokat is nagyon kérjük, mert sokszor éppen az imádság ilyen módon is hat, tud az szerezni számunkra adakozót, vagy éppenséggel tud segíteni abban, hogy érdekes legyen a Mária Rádió adása, érdemes legyen bekapcsolni, meghallgatni, és egyáltalán, hogy lelkileg valamiféle feltöltődést vagy gyarapodást hozzon mindaz, amit általunk és tőlünk tetszenek hallani. Kérjük az imádságot, mert hiszen komolyan készülünk a műsorokra, és ez a Szentlélek igénybevételét is jelenti, amit, hogyha tetszenek küldeni hozzánk, akkor jó munkát tudunk végezni az ő segítségével. Aki az adományok dolgában szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázva megtalálja a választ a recepcióban. Ha valakinek hittani kérdése van, és ezt nekem szeretné föltenni, akkor 061-374-09-04-es telefonszámon 10 óra 35-ig megtalálhat, és igyekszem helyesen válaszolni. Akkor pedig most már nézzük a mai témánkat. Az emberi lélek halhatatlan. Na, ebben van bizonyos csodálkozás mindenképpen, mert hiszen teremtmények vagyunk. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy nem teljesen halhatatlan az emberi lélek, hanem csak félig, mert az Úristen megteremti. A másik dolog, amire vonatkozik ez a kijelentés, hogy utána aztán már nem hal meg, nem pusztul el az emberi lélek. Noha nem tudjuk meghatározni, hogy mi a lélek, ezt a nagyon fontos tulajdonságát rá tudunk jönni, és ezt tudjuk állítani. Halhatatlan azért, mert hiszen szellemi valóság. Így tehát nem áll részekből. Mert mit is jelent a halál? Nem más, mint hogy az összetettség felbomlik. Hát ez van az ember testénél is. Szépen darabokra hullik. Vagy egyből, hogyha hő hatás éri, vagy pedig apránként, hogyha szépen hagyják elporladni. De a nem anyagi voltából következik tehát a léleknek, hogy ő nem tud részekre bomolni, éppen ezért mindig egy, és ezt pedig úgy nevezzük, hogy halhatatlan. Az anyag részekből áll, tehát fel tud bomlani, meg tud halni, pusztulásra van ítélve. Nem okvetlen megsemmisülésre, és ez nagyon fontos. Vagyis amikor mi meghalunk, az nem annyit jelent, hogy a testünk megsemmisül. Az ilyen formájában valóban megsemmisül, de hogy aztán mi minden történik vele, ezt nem is tudjuk követni. Vagyis ez egy titokzatos dolog az ember számára. Majd még erről mindjárt szó fog kerülni. Egy könyvet el lehet égetni, a tartalma attól még megmarad és érvényes lehet. Valahogy hasonlóképpen vagyunk az emberrel is. Még ha meg is hal a teste, azért a tartalma, a lelke, az továbbra is megmarad. Legfeljebb nehezebben terjeszthető, vagy tud működni, mint addig. A lélek halhatatlanságára utal egyébként, hogy örök dolgokkal van rokonságban. A lélek elsősorban az igazsággal foglalkozik, és mi is itten különféle teológiai, meg nem teológiai igazságokat mondunk, és ehhez hasonló értékek azok, amik a lélekből fakadnak, vagy amikkel a lélek foglalkozik, amivel a lélek feltöltődik. Ezek mind örök dolgok. Mégpedig a lélek ezekből tud gazdagodni, fejlődni. Vagyis az igazságot megismerve. Persze megint olyan dologról van szó, hogy ilyen, hogy az igazság itt vagy amott, ez nincs a világban. Ezek a világ alaptörvényéhez tartoznak, tehát nem szaladgál az igazság jobbra-balra, hanem a dolgoknak van igazsága alapja. Így is mondhatnánk, hogy ez a dolgok lelkét is jelenti. A lélek pedig pontosan ezeket kutatja ki. Ebből következik tehát, hogy maga a lélek is örök, mint igazság, és mint a többi érték. Az állat számára önmaga is, meg a világ is adott, nem nagyon szokta azt kutatgatni, legfeljebb azt keresi meg, hogy hol talál élelmet. Azt persze nyilván, mert hiszen fenn akar maradni. De nincs kérdése a világgal kapcsolatban, hogy most miért van tél, vagy hogyan történik a havazás, vagy éppenséggel mitől indult meg a hegyoldal földcsuszamlás, vagy havazás, vagy esőkép miatt, vagy éppenséggel földrengés miatt. Ezek számára adottak, kész, el kell viselni, ha tudja, ha nem, akkor vége a létének. Az embernek azonban mindig van kérdése. Az ember kíváncsi az igazságra, kutatja a választ, és még önmagát is vizsgálja, nem csak a világot, hanem önmaga felé is ugyanezzel a kíváncsisággal fordul. Az ember tehát az örök értékekkel foglalkozik, ilyen például a jóság. Nem csak a hasznosság szempontjából van jóság, hanem erkölcsi szempontból is, de ezt csak az ember tudja fölmérni. Állat számára erkölcs nincs. Jön az ennivaló, bekapja. Ha kapja, akkor elfogadja, ha nem, akkor meg elmegy vadászni és megszerzi magának. Az ember azonban megnézi, hogy jó, ez most hasznos volt számomra, és ezt jelenti az ő jósága, vagy egy másik dolognak éppen a jósága abban mutatkozik meg, hogy egy autó elromlott autó, az egy jó elromlott autó, mint elromlott autó, annak tökéletesen megfelel. Az a baj, ami van, ha kijavíthat, akkor lesz utána egy valamilyen jó megjavított autó. Na, hasonlóképpen, tehát ezek a jóság és egyéb meg igazság tulajdonságok, tehát valamihez hozzá vannak kötve, nem szaladgálnak szabadon a világban, ugyanakkor mégiscsak objektív dolgok, nem tapasztalható dolgok, de mégis objektív dolgok, pontosan azért, mert az Úristen teremtette a világot, az ember pedig saját képére, hasonlatosságára. A világban is megnyilvánulnak Isten jó dolgai, tulajdonságai, így az igazság, így a jóság, mint ahogyan az emberben is kellene, hogy megnyilvánuljanak ezek. Vagy ilyen a hűség, igaz lelkűség, tisztaság, ezek mind olyan eszmények, amelyeknek a megvalósításáért küzd az ember, és amik alapján megítél másokat is, na meg önmagát is jó esetben, mert hiszen van lelkiismerete, és az nyugtalanítja. Vagy kérem szépen a szépség. Az emberben belső igény, szereti a szépet, látni. Nem pusztán vizsgálgatja, vajon mi ennek a lényeg, ennek a szépségnek, hanem a megvalósításáért cselekszik is, igénye van rá. Ezért berendezi a lakását, földíszíti ilyen meg amolyan módon, a környezetét szereti rendben tartani, vagy van különféle ilyen vagy amolyan vonzódása, a virágokat szereti, vagy éppenséggel a szép bútorokat, vagy a régi bútorokat, és akkor elve áldoz is, mert szeret jó környezetben élni. A leglényegesebb, amit maga is kutat, és amit el akar érni, el is vár másoktól, ez pedig a szeretet. A szeretet megint csak olyan dolog, hogy nem szaladgál a világban, mindig valaki szeret, és mindig valakit szeretnek. Ilyen módon tehát a szeretet olyan igénye az embernek, amelyért tesz is, meg amit nagyon szívesen fogad is. Hát pontosan ennek nyomán, a szeretet gyakorlása nyomán, vagy a szeretet igényünk nyomán juthatunk el egy még magasabb rendű tulajdonságra, amit úgy nevezünk, hogy szentség, életszentség. Vagyis valamiféle tökéletesség, a szeretet gyakorlásában való tökéletesség, és hogyha ezt az Isten irán gyakoroljuk, akkor ezt úgy nevezzük, hogy vallásosság. Na, a későbbiek során majd a vallásosságról bőségesen fogunk beszélni. Ha belegondolunk, az emberi lelket valójában nem illetné meg a halhatatlanság, mivel teremtmény. Ugye azzal kezdtük, hogy az emberi lélek halhatatlan. A teremtő tehát meg is semmisíthetné. De hát az önmaga ellen való cselekvés, hogy valamit megteremtek, aztán utána jól megsemmisítem, ez nem az Úristenre jellemző. Mégsem teszi, méghozzá több okból nem semmisíti meg azt, amit megteremtett. Az egyik ok, akkor ugyanis lehetőségét szegné az embernek az alapvető törekvéseire. Hiszen az ember szeretne szép lenni, jó lenni, szent lenni, tökéletes lenni, vagyis a legnagyszerűbb dolgokra irányulnak a lelki törekvései. De ha megsemmisíti az Úristen, hát nem okvetlen, nem biztos, hogy az ember ezeket elérte, már nincs előtte semmiféle fejlődés, dehogy nincs. De a földi életben nem érhetők el ezek teljesen, akár a boldogság, akár a tökéletesség, akár az igazság. Ezek ellen, ez tehát, hogy megsemmisíti, ellenkeznék az Úristen bölcsességével. Ha egyszer az embert ilyen igényekkel teremtette meg, akkor adja meg a lehetőséget az ember ilyen igényei megvalósítására is. Hát pontosan ezért halhatatlan az emberi lélek. A másik része pedig, ha ez megtörténne, hogy az Úristen megsemmisíteni az ember lelkét, ja, meghalt, akkor a lelke is pusztuljon, akkor a gonoszok büntetés nélkül maradnának, a jók meg jutalom nélkül ebben a világban. Hát ez meg az Isten igazságosságával ellenkeznék, vagyis semmiféleképpen nem egyeztethető össze az Úristen nagyszerűségével, tökéletességével, hogy amit megteremtett, azt megsemmisítse. Nem semmisíti meg, és egyébként magára az anyagi dolgokra is vonatkozik ez bizonyos mértékig, mert hiszen van föltámadás az ember számára, a Jelenések könyve pedig arról beszél, hogy íme újjá alkotok mindent. Nem azt mondja a Jelenések könyve, hogy az embert, hanem mindent. Tehát valami módon ez a világ a föltámadáskor újjá lesz alakítva, majd meglátjuk, hogy milyenné. Még egy izgalmas kérdéssel szembe kell néznünk. Ez pedig az, hogy mire jó a lélek halhatatlansága, ha test nélkül, idegrendszer nélkül nem képes működni? Az emberben fölvetődik a kérdés, meghal az ember, és akkor a lelke, azt mondtam ugye, hogy nem kószál szabadon, de hát mégiscsak ott van a test nélkül, és nem tud működni. Hát hiába van képessége a működése, egyszer nincs hozzá test, nincs eszköz, amit tudjon használni, akkor nem tudja ezt megtenni. Hát itt jön aztán a teológusok részben bölcs gondolata, vagy részben bizonytalan gondolata. Aquinói Szent Tamás ugyanis úgy véli, hogy Isten a föltámadásig, átmenetileg, különleges segítségével pótolja a lélek számára az idegrendszert, vagyis a testet. Na hát itt mondtam ugye, hogy a test föltámadásával bizony nagy gondjaink vannak. De az is megfontolandó, hogy miért lenne szüksége a léleknek az idegrendszerre, amíg a föltámadás meg nem történik. Hát mit akar csinálni a lélek? Már a mennyországban vagy a túlvilágon fejlődés nincs. Hát legfeljebb vezeklés van, ugye a tisztítótűz. A megismerés, istenlátás már nem fizikai módon történik, tehát ahhoz nem szükségszerű, hogy legyen az embernek teste. Istent, amúgy is lelkünkkel, ez csak egy hasonlat, vagy képes beszéd, hogy látjuk. Istent érzékeljük a lelkünkkel, a szeretetét, a végtelen szeretetét. Egyébként Szent Pál apostol arról beszél, hogy mindnyájan elváltozunk. Nem azt mondja, hogy megsemmisülünk, meg mindnyájan elváltozunk. Vagyis van, aki a halállal változik el, van, aki nem a halállal, hogyha éppenséggel az utolsó ítéletkor még élni fog. Arra is hivatkoznak egyébként, hogy már a földi életünkben is van úgynevezett képzet nélküli gondolkodás. Hát tessék csak gondolni a föltalálók heuréka élményére. Hopp! Most leesett a tantusz, most tudom. Nem azért, mert annyit törte a fejét, lehet, hogy addig nagyon sokat törte a fejét, és egyszer csak lelkében összeállnak a dolgok, és rájön a megoldásra. És ezeket nem lehet vizsgálni. Sőt, van olyan nézet is, amely szerint talán a test halálával mégsem szakad meg teljesen az ember testlélek egysége, ha már egyszer az Úristen erre teremtette, testlélek egységére, ez egy érdekes teológiai gondolat, akkor kérem szépen az ördögnek nincs hatalma ezt egészen megváltoztatni. Belerandíthat azzal, hogy a test meghal, de ezt tökéletesen megváltoztatni, megszakítani nem tudja. Ő nem mindenható. Vagyis a teológusok azt mondják, hogy lehet, nem tudjuk hogyan, valami módon mégiscsak fennmarad az egész lélek, meg a testnek valamiféle vonatkozása, és ezek együtt továbbra is az embert adják. Hát kérem szépen, izgalmas dolgok ezek, minden esetre valljuk a lélek halhatatlanságát, és éppen ezért imádkozunk, hogy el is jussunk a halhatatlanságba. Ezt szolgálja nagybőti vezeklésünk is, meg imádságunk is, önmegtagadásunk is. Hogy ezek sikeresek legyenek, Szent II. János pápa imádságával fejezzük be a hittanórát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ave, Krisztus keresztje, bárhol található is jeled, Krisztus ott tanúságot tesz az ő húsvétjáról, a halálból életbe való átmenetéléről. Tanúságot tesz a szeretetről, amely a halált legyőző élet ereje. Áve, néked kereszt, bárhol is vagy, tereken vagy az út mentén, ott, ahol emberek szenvednek és haldokolnak, ott, ahol dolgoznak, tanulnak és alkotnak. Mindenhol, férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában, és az emberi szívekben. Áve, Krisztus keresztje. Amen. Szent István királyunkhoz, Magyarország fővédő szentjéhez is könyörögjünk. Üdvözl légy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözl légy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és további jó nagybőti készületet kívánok. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.